Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját hazánkban és hazánk határain túl. Sós Károly vagyok, ennek a műsornak szerkesztője és műsorvezetője. Folytatjuk havonta jelentkező Márton Áron erdélyi püspökről szóló műsorunkat, amelyben a kedves hallgatók a Szentélet püspök életét, gondolatait, szellemiségét és lelkiségét, valamint korát ismerhetik meg. Ezt a műsorunkat, amely élő műsor, megismételjük majd két alkalommal, először május 4-én 22 órakor, majd május 11-én éjjel 1 órakor. A következő élőadás pedig május 25-én 18 órakor lesz. Egyben szeretettel köszönti a kedves hallgatókat Szálás György technikus kollégám is, akivel közösen vezetjük a mai műsort, ő majd a tezé zenéket fogja az önök számára bekapcsolni. Mai műsorunkban beszélgetést hallanak Seres Attila történésszel, aki megnyerte a Klebersberg ösztöndíjat, és így hamarosan Lengyelországba, Varsóba indul, hogy ott kutassa tovább Márton Áron lengyel kapcsolatait. Mielőtt kedves Attila hozzád fordulnék, néhány gondolatot szeretnék elmondani a magyar-lengyel kapcsolatokkal vonatkozásában, illetve hát talán így fogalmaznám, hogy valami fajta érdekességet, hiszen a magyar-lengyel nemzetnek a kapcsolata az elmúlt évezredben, a földi világunkban bátran mondhatjuk, hogy az egész világtörténelemben különös és különleges. Két nemzet, amelynek a történelme oly sokszor párhuzamos, illetve egy-egy alkalommal még azonos is volt. Hasonló, illetve néhány dologban azonos a két nemzet karaktere is, bár talán korunkban és mai világunkban azt mondhatjuk, hogy a lengyel nemzet egészségesebb lelkiséggel, egészségesebb pszichével rendelkezik, kevésbé frusztrált, ahogy ezt a pszichológia megfogalmazza, mint a mi magyar nemzetünk. A magyar nemzet evilági történelme során az elmúlt ezer esztendőben két életvezetési irány bontakozik ki. Az egyik Szent István király óta az Istenre figyelő, Krisztust követő, nemzetépítő, Istennek e nemzet számára kijelölt célja felé törekvő irány, a másik a keresztény életet csak felhasználó, az Istentől elforduló, a nemzetet romboló, önző, anyagias irány. Mind a két útnak voltak történelmünk során ismert, kiemelkedő személyiségei. A nemzetépítő útnak, azt is mondhatnám, hogy a szentévállásnak ragyogó személyei, ilyen volt Márton Áron is, a lengyel nemzet életében ilyen Wisinski Bíborosi úr is a közelmúltból. Ahogy a másik útnak is vannak ismert személyei. Sokszor nemzetünk azonban nem azokat tiszteli vagy követi eszményeiben, akik az első kategóriába tartoznak, hanem eltévesztve a második úton járókat. Talán ez azért is alakult így, vagy lehet így, mert a történelem tanításunkban is vannak hibák, az ismereteink is olykor hiányosak. A magyar-lengyel kapcsolatok egyik kiemelkedő személyiségét említeném most az elmúlt ezer esztendőből. A középkor közepén vége felé vagyunk, a 15. század végén. Anzsu Nagy Lajos királyunkra gondolok, akit oly méltatlanul nem említünk és nem tisztelünk kellő módon. Miközben sok más valójában nem is pozitív személyiséget, királyt vagy nemzetünk irányítóját, vezetőjét pedig tisztelettel vesszük körül a mai napig. Kevés ismert, hogy Nagy Lajos király alatt volt hazánk, ebben a földi létben a legnagyobb területű, hiszen a Horvátországgal personálunióban lévő Magyar Királyság ekkor került personálunióba Lengyelországgal is. A Balti-tengertől az Adriai-tengerig fogta egybe két nemzetet és több népcsoportot, amely Lengyelország, illetve Magyarország területén élt. Békességben, egységben, növekvő jólétben, nemzetépítése révén két erős nemzet élt a középkor végén ezen az óriási területen. Gondoljunk tehát rá, és bátran kövessük őt, Krisztusra figyelő életét, kiemelkedő nemzetépítő személyiségét. Természetesen a magyar-lengyel kapcsolatokban a mai napig számos ragyogó személyiséget említhetünk. Mindezt Márton Áron is ismerte, hiszen Erdély történelme még szorosabban kapcsolódik Lengyelországhoz, gondoljunk csak az erdélyi fejedelmekre, különösen is a bátoriakra. Márton Áron bizonyosan ez is indította abban, hogy a lengyelek, a lengyel nemzet, a lengyel katolikus egyház felé kapcsolatokat keressen, és nyilván fontos szempont lett számára az egyházi vagy egyházpolitikai megfontolások is az 1930-as, 1940-es években. Kedves Attila, hozzád fordulok most, és azt kérdezném tőled, hogy először is oszd meg a kedves hallgatókkal, hogy mi ez a Klebensberg ösztöndíj, és miért fontos ez az ösztöndíj lehetőség a számodra, és utána pedig arra kérlek, hogy arról beszélj a hallgatóknak, hogy Márton Áron lengyelországi kapcsolatai vonatkozásában milyen kutatásokat tervezel végezni.
Én is köszöntöm a Mária rádió hallgatóit. Rövid egy év leforgása alatt ez már a harmadik alkalom, hogy itt ülhetek a stúdióban. Talán nem áll szerénység azt mondani, hogy törzsvendégnek számítok itt a rádióban, ami nagyon megtisztelő számomra, és köszönöm szépen a meghívást ez alkalommal is. Valóban nem olyan rég értesültem arról, hogy két hónapos Klebensberg-Kuno ösztöndíjat nyertem Varsóba. A Klebensberg-Kuno ösztöndíjat a Balassi Intézet hozta létre még 1999-ben, tehát ez már egy nagy múltú ösztönző rendszer olyan magyar történészek kutatók számára, akik a magyar történelem, a magyar kultúra külföldi hagyatékát szeretnék föltárni. Az ösztöndíj elsősorban azt célozza, hogy a külföldön megforduló kutatók rendszeresen, illetve célirányosan és szisztematikusan gyűjtsék össze a magyar kultúra, a magyar történelem tárgy és írott hagyatékát, levéltári forrásait. Az én témám egyébként nem kifejezetten Márton Áronnak a tevékenységét célozza, hanem általában véve a két világháború közötti lengyel diplomáciának a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségekkel, tehát az Erdélyben, Romániában, illetve a Felvidéken és Kárpátalján, Csehszlovákiában élő magyar kisebbségekkel kapcsolatos politikai tevékenységét, politikai dimenzióit igyekszik föltárni. Június elején fogok indulni. Én lengyelül nem beszélek, viszont annak idején az ELTE-n orosz filológia szakon végeztem, és nekünk orosz szakosoknak kötelező volt egy második szláv nyelvet is megtanulnunk, elsajátítanunk. Én egy délszláv nyelvet választottam, de mint az közismert, ha az ember két szláv nyelvet jól megtanul, akkor abból nagyon könnyen adódik egy harmadik szláv nyelv ismerete is, így tanultam meg olvasni lengyelül. Tehát én el tudom olvasni a lengyel nyelvű levéltári forrásokat és a lengyel nyelvű szakirodalmat. És mint ahogy említettem, a téma az a két világháború közötti lengyel diplomáciának, a Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiba került, vagy ott rekedt magyar etnikum, magyar nemzetiségű lakosság sorsára vonatkozó politikai elképzeléseinek a föltárása lesz. Az első világháború után ezekben az utódállamokban, tehát Csehszlovákiában és Romániában széleskörű lengyel diplomáciai hálózat épül ki, Romániában például nem csak Bukarestben jön létre lengyel követség, majd nagykövetség, illetve konzulátus, hanem Kolozsváron is létesül 1936. január 1-től egy konzuli kirendeltség, amelynek az volt a feladata többek között, hogy gyűjtse a magyar kisebbség politikai affinitásaira, a társadalom szervezésére, gazdasági potenciálra vonatkozó aktuális és kurrens forrásokat. Tehát a lengyel külügyminisztériumnak szüksége volt arra, hogy megbízható in-situ helyből származó információ kerüljenek a birtokába az Erdélyben lévő politikai kisebbségi mozgásokkal kapcsolatban. És valóban, ahogy Károly elmondta a felvezetőjében, Máton Áron is, akiről tudjuk, hogy 1936 márciusától a kolozsvári Szent Mihály plébánia templomnak volt a vezetője, akkor még 1938 augusztusáig még gazdasági vikárius, tehát vikárius ökonomus minőségében nevezték ki a plébánia az egyházközség élére, majd 1938 augusztusától ő lesz a tényleges vezetője a plébániának, plébánosi rangban. Ő itt él Kolozsváron, már ezt megelőzően is. A korábbi pedagógiai tevékenysége folytán, szervező tevékenysége révén nem csak városszerte, hanem egész erdészerte, az egész erdély magyar katolikus lakosság körében nagyon nagy presztízzel rendelkezett, nagyon nagy tekintélynek örvendett. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kutatásaim alapján is lehet konstatálni azt a tényt, hogy az ő pályafutás magában hordozta annak a lehetőségét, hogy ő később az egyházi hierarchia csúcsára fog jutni, ami annak is köszönhető volt, hogy az ő szemét ez a fajta konszenzus övezte az erdélyi magyar katolikus lakosság körében. És ahogy Károly elmondta, a történelmi okokból kifolyólag az első világháború után egy nagyon jelentős váltást észlelhetünk a lengyel történelemben. A 18. században háromszor is felosztják Lengyelország területét. A Habsburg monarchia, a cári Oroszország és Németország között megszűnik a lengyel államiság, megszűnik a szuverén Lengyelország, amely az első világháború után áll csak helyre, és Máton Áron észleli azt, hogy szemben a magyar széteséssel, a magyar dezintegrációval, ami itt Trianon vált ki a magyar történelemben, Lengyelországban egy nemzeti újjászületés indul meg, megerősödik a lengyel államiság, a lengyel nemzettudat megerősödik ebben az időszakban. És én azt gondolom Máton Áronról, hogy ő nem csak egy ilyen adminisztrátor típusú jó szervező, jó gazdasági vezető is volt, nem csak egyébként a hitét mélyen megélő imádságos lelkész is volt, hanem egy olyan egyházpolitikus volt, akinek volt külpolitikai horizontja, ami szerintem azért nagyon fontos, mert minden egyes társadalmi szervezetnek vagy társadalmi sejtnek, legyen szó akár egy városról, akár egy régióról, egy megyéről, akár mondjuk egy egyházmegyéről, jó, hogyha van idézőjelbe érte külpolitikája, tehát van külpolitikai horizontja. Máton Áron úgy gondolta, hogy ezt a fajta magyar nemzetegyesítést, ami Trianon után minden magyar értelmiségének a látómezejébe kerül, ez volt a legfontosabb magyar nemzetpolitikai kérdés, hogyan lehet egyesíteni a magyar nemzetet, amely különböző államokba szakadt az első világháború után. Azt erdélyi részről nem csak belső erőforrásokra támaszkodva kell megvalósítani, hanem ehhez külpolitikai támaszt is kell keresni. És mint mondtam, érzékelte ezt a fajta nemzeti újjászületést, ezt a fajta erősödő lengyel államiságot, az erősödő lengyel külpolitikát. Érezte azt, hogy Lengyelország egy középhatalmi státuszban lévő állam ebben az időszakban. És volt még egy mozgató rugója annak, hogy miért keresi a kontaktust a lengyel diplomaták irányába, az pedig az volt, hogy a lengyel népesség 97-98% a katolikus hitű volt, és olyan hívő népességről van szó, mert nagyon mélyen megélte a maga hitét, nagyon erősen kötődött a katolikus egyházhoz. Én korábban, idestől 15 éve jártam Varsóban, és akkor véletlenszerűen bukkantam rá a kolozsvári lengyel konzuli kirendeltségnek a lengyel legújabbkori állami levéltárban lévő iratanyagára. Ez egy rövid tartózkodás volt, én egy levéltári csere keretében tartózkodtam ott, egy hetet töltöttem Varsóban, ez a rövid periódus nem volt elég arra, nem bizonyult elégnek arra, hogy én teljes egészében is megbízhatom, földolgozzam a kolozsvári lengyel konzuli kirendeltségnek a jelentéseit. Ugyanakkor találtam három jelentést, amelyek arról tanúskodnak, hogy Máton Áron nagyon gyakori vendége volt a lengyel alkonzulóknak, akik itt tevékenykedtek Kolozsváron. Három lengyel diplomata is vezette ezt a diplomáciai missziót a két világháború közötti időszakban, tehát 1936-tól, amikor létrejön egészen 1939-i Lengyelország megszállásáig, és a második diplomatával, Tadeusz Stapinszkivel, a források tanúsága szerint erre egyébként maga Stapinszki utal az egyik jelentésében, nagyon közeli barátságba is kerültek egymással. Azt kell, hogy mondjam, hangsúlyoznám az elsődleges forrásfeldolgozás alapján, hogy Máton Áron a lengyel diplomácia informátorává válik ebben az időszakban, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy semmifajta pejoratív jelentés tartalma nincsenek a szónak, hogy diplomáciai információforrás. Én magam sem látok ebben semmifajta kivetni valót. Egyszerűen arról van szó, hogy a lengyel diplomaták alapvetően az államaparátussal, a román állam reprezentánsai voltak elsődlegesen összeköttetésben. Ők a lengyel államot a román állam felé reprezentálták és képviselték, és a magyar kisebbség helyzetéről, a magyar kisebbség sorsáról elsősorban ilyen állami szemüvegen keresztül értesülhettek, és hogyha nincsenek olyan magyar kisebbségi vezetők, mint amilyen Máton Áron is volt, akkor tulajdonképpen a magyar nemzeti magyar kisebbségi látószöggel nem tudtak volna megismerkedni. Tehát Máton Áron a magyar kisebbségnek a szempontjait közvetíti a lengyel diplomácia irányába. Tehát egy olyan fajta szövetséges, tehát támaszt keres, egy megbízható szövetséges keres a magyar kisebbségpolitika célok eléréséhez, amely ezt az előbb is említett hathatós diplomáciai háttértámaszt tudja nyújtani a magyar kisebbségnek az önszerveződéséhez és a politikai törekvéseihez. A két hónap alatt én szeretném feltárni teljes egészében nem csak a kolozsvári lengyel konzuli kirendeltség, hanem a bukaresti követség és nagykövetség, illetve a bukaresti konzulátusnak az iratanyagát. Abban reménykedem, hogy talán több jelentés is előkerül majd arra vonatkozóan, hogy Máton Áron pontosan mikor találkozik lengyel diplomatákkal, milyen információkat közöl velük, ezek a beszélgetések milyen körülmények között zajlanak. Azt gondolom, hogy a meglévő ismereteinket ki is tudjuk egészíteni ezzel kapcsolatban. Azért nagyon fontos a levéltárak mélyére ásni, mert Máton Áron az utókorra maradt teológiai, pedagógiai írásaiban, pasztorációs írásaiban, a szentbeszédeiben semmifajta utalást nem tesz arra vonatkozóan, hogy neki lettek volna ilyen jellegű diplomáciai kapcsolatai.
Köszönöm szépen. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy ha sikerül a kutatás is, reménykedjünk benne, hogy bőséges forrásanyagra találsz, ami azért is fontos a Máton Áron kutatás szempontjából is, hiszen ahogy az időben haladunk előre, úgy Máton Áronnal kapcsolatban is kialakulnak mítoszok, amelyek a személyét illetően, amelyektől a püspök úr egészen más személyiség, karakter, lelkiség volt, egyfelől, másfelől pedig hát a új fiatal nemzedékek számára bátran mondhatjuk azt, Máton Áron személye már a történelem. Hogy esetleg tervezel ebből a kutatási anyagból későbbiekben kötetet, vagy cikket, vagy valami ilyesmit, hogy ez közkincsé válhasson?
Igen, mindenképpen a végterméknek egy dokumentumgyűjteménynek kell lennie, amelyben szeretném leközölni nem csak a kolozsvári lengyel konzuli kirendeltség, hanem a bukaresti nagykövetség, és Csernovicban, vagy hát ugye oroszosan Csernovciban is volt lengyel konzulátus egészen 1919-től, tehát rögtön az első világháború vége óta létrehoz a lengyel diplomácia egy hídfőállást Csernovicban, ami azért is érdekes, mert egészen 1927-ig, ameddig Románia meg nem köti a konkordátumot a Vatikánnal. Ez a terület is hivatalosan a Lembergi katolikus érsekség joghatóság alá tartozik, tehát lengyel egyházi vezetők jurisdikciója érvényesül, az itt élő 5 faluban szétszórt, de elég jelentős népességet alkotó bukovinai székelység fölött is. És én abban reménykedem, hogy például rájuk vonatkozóan is találok majd valamiféle jelentéseket ennek a konzulátusnak az iratanyagában. Tehát én azt remélem, hogy össze fog állni majd egy nagyon terjedelmes iratbázis, amiből létrejön majd egy dokumentumkötet, egy önálló kiadvány, mind magyar, mind pedig lengyel nyelven szeretném majd ezt publikálni a kutatómunka lezárását követően.
Hát ez nagyon jó és nagyon fontos, mert Márton Áronnak a személye, amennyire mondhatjuk azt, hogy mégiscsak Erdélyben ismert, ott elsősorban talán a középkorú vagy az idősebb nemzedékek számára. Magyarországon ez már kevésbé elmondható, és sokszor sorrendbe állítjuk más hitvalló kortársaival is, és minthogyha csak egy lenne közöttük, pedig azt hiszem, hogy Márton Áron sok mindenben kiemelkedik, még a hitvalló kortársai közül is, de Lengyelországban nem igazán ismert Márton Áronnak a személye, miközben hát ugye kortársa Wyszyński bíborosnak 6 esztendő van közöttük, és lényegileg azt lehet mondani, hogy párhuzamos, sok esetben azonos az életük, akár egyházpolitikai, akár külpolitikai, hogy itt említetted, vagy lelkipásztori szempontból is ugyanazt az utat járják be. És ezért ezt nagyon fontosnak látom, hogy ilyen módon is erősödjön a két nemzetnek a kapcsolata, és egyfajta követhető üzenet legyen a mind a két nemzet számára, ez a két személyiségnek mindaz a szellemi hagyatéka, amelyet itt hagytak ránk.
Igen, tehát annyit tennék csak hozzá, röviden hirtelen jött gondolatról inspirálva, hogy ugye, mint ahogy mondtam, ő egy diplomáciai informátor volt itt Kolozsváron, egy olyan városban, amely egyébként a két világháború közötti időszakban egy regionális diplomáciai központtá válik. Tehát amikor itt működik a lengyel konzuli kirendeltség, akkor amellett még 12 államnak van különböző szintű diplomáciai képviselete, és nincs arra vonatkozós információnk ezen kívül, hogy adott esetben a német konzulátussal, vagy az olasz, a Márton Áronnak volt-e például kapcsolata, tehát majd ez egy hosszú távú kutatási projekt lehet a jövőben, hogy ezt meg tudjuk állapítani. De Márton Áron karizmáját és az ő sokoldalú személyiséget szerintem az jól mutatja, hogy nagyon ritka az, amikor egy diplomata az állomás helyén barátsába kerül egy ilyen, még egyszer hangsúlyoznám, nem pejoratív értelemben vett információ forrásával, egy informátorával. Tehát nyilvánvaló, hogy olyan kisugárzó volt az ő személyisége, annyira meggyőző volt, nyilván Stapinski is ismerte az ő korábbi életútját, hogy leírja a szokatlan módon egy diplomáciai jelentésben, hogy ez a hivatali munkakapcsolat ketté között egy barátságá nem esül, tehát ez nagyon ritka egy diplomata esetében, hogy erről szint van egy hivatalos iratban, hogy neki barátja lett az állomás helyének a társadalmából, tehát egy olyan ember, aki a helyi lakosságból kerül ki, azzal egy szorosabb emberi viszonyt tud kialakítani. A diplomáciai munkának a bizalmas jellege ezt nem teszi lehetővé alapvető, és mégis Márton Áronnak olyan volt a személyisége, hogy barátsába kerül egy diplomatával.
És hát azt is mondjuk el, hogy ugye Erdély fővárosa Kolozsvár, és ebben az időszakban, tehát az 1920-as, 30-as, 40-es években Kolozsvár már több nemzetiségű, tehát magyar többségű, de viszonylag jelentős számban élnek ott német nemzetiségűek és románok is. És Kolozsvár egyben Erdély szellemi központja is. Ott van az egyetem. Nem csak a Bolyai Egyetem, hanem a Román Egyetem is. Az Ortodox Egyház teológiai vagy hittudományi főiskolája, Görögkatolikus Egyház hittudományi főiskolája. Tehát ebben az időszakban azt lehet mondani, hogy egy nagyon élénk szellemi élet volt Kolozsváron, amelynek hát az egyik a mozgatója Márton Áron volt katolikus részről, azokkal az egyetemi professzorokkal, tanárokkal, akikkel ő ott jó barátságba került, illetve az egyetemi ifjúsággal. És én úgy vélem, hogy a lengyel kapcsolatok kialakítása, ápolásában bizonyosan ez is egyfajta szempont lehetett a számára, hiszen nyilván a lengyel konzul és a lengyel konzulátus valamilyen módon a lengyel kultúrát is igyekezett megjeleníteni ott a diplomáciai tevékenység mellett. És hát abban az időben nyilvánvalóan még erőteljesebben megjelent a lengyel kultúrában a lengyel katolikus egyház, a lengyel katolicizmus, és mindaz, amit a Lengyelországban a katolikus egyház a lengyel történelem számára adott. Köszönöm szépen ezeket a gondolataidat. Most egy kis tezi zenét hallgatunk, és akkor utána folytatjuk tovább egy másik érdekes témával a műsorunkat. Folytatjuk Márton Áronról szóló műsorunkat, kedves hallgatóink. Második témának, amelyről Seres Attila történész barátomat szeretném megkérdezni, az nem más, mint aki Moszkvában kutatott, és az orosz forrásokban találta utalásokat Márton Áron megfigyelésével kapcsolatban. Hiszen az közismert, hogy Romániában, ahogy egyébként Magyarországon is, vagy a valamikori Varsói Szerződés tagállamaiban az egyházi személyeket, különösen is a püspököket a 1945 utáni kommunista hatalom átvételt követően a kormányzat és a hatalom erőteljesen megfigyelte. Ez Márton Áron esetében is így volt. Már 1949-ben történt letartóztatása előtt is, majd pedig 1955-ben való börtönből való szabadulását követően is, a házi őrizete alatt is, illetve aztán a házi őrizet, amikor lejárt 1968-ban egészen haláláig. Egy személyes élményt szeretnék elmesélni a kedves hallgatóknak ezzel a megfigyeléssel kapcsolatban. 1982 tavaszán jártam életemben először Gyulafehérváron, és akkor ismerkedtem meg Bálint Lajossal, aki akkor a Gyulafehérvári Egyházmegye egy fél évvel felszentelt segédpüspöke volt. És akkor ismertem meg Erős Lajost, aki pedig Márton Áronnak élete utolsó tízesztendejében püspöki irodaigazgatója volt. Bálint Lajos püspök úr Márton Áron valamikori lakosztályában lakott. És a püspök úr kiemelkedő elődje iránti tiszteletből is mindent teljesen úgy hagyott, ahogy az Márton Áron alatt ebben a püspöki székházban levő lakásban volt, amelyet úgy képzeljünk el, hogy ahogy fölmegyünk az első emeletre és balkész felé fordulunk, egy folyosónról egy előszobába jutottunk, ahol a falon azok a képeket láthattuk, amelyeket Márton Áron általában a Birma útjai során ajándékba kapott, illetve egy-két nagy művész, erdély művésztől ajándékba kapott. Majd beléptünk egy szintén ilyen előszobaszerű szobába, aminek volt két szélesebb ajtaja üvegajtóval, és ebből nyílt jobbkész felé a püspöki székháznak az udvarra néző felé egy kis dolgozószoba. A dolgozószoba közvetlenül az ablak mellett volt, hogy a fény balkész felől esett az asztalra. Márton Áron itt töltötte ősztől tavaszig a mindennap délelőttjét és délutánjának egy részét is. Itt olvasott, készült a beszédeire, illetve hát intézte a püspöki adminisztrációt. És hát kezdtünk beszélgetni Bálint Lajos püspök úrral, egészen csendesen, és kérdezem a püspök úrtól szinte majdhogy nem alig hallható módon közelhajva hozzá, hogy megmutogatok neki ott mindenféléket, a lámpákra, meg a telefonra, meg nem tudom, ezekre az eszközökre, hogy hát nem hallgatják ezt le. És ingatja a fejét, hogy hát ezt nem lehet tudni. Most ugrunk egy nagyot a történelemben, 1989 karácsonyán vagyunk, amikor Romániában is megtörténik a politikai fordulat, és december 24-én délután, hogy ezt nekem három nappal később a Bálint püspök úr személyesen elmesélte, arra lesz figyelmes, hogy ez a bizonyos íróasztal mellett levő ablakban kívülről ott van egy katona, aki létrán mászott fel, mert hogy az ablakból a gyulafehérvári vár egy részére lehetett rálátni, ami akkor katonai terület volt. És hát ott valamit nagyon matat a falon, majd néhány perccel később az akkori iroda igazgató Csiki Dénes bevezet két másik katonát, akik nagy elnézéseket kérnek tőle, és mondják, hogy elnézést kérünk, püspök úr, de jöttünk, hogy a lehallgatót kiszereljük. És oda mentek a falhoz, és a fűtőtest mellett, központi fűtés fűtőteste mellett, ráütöttek a falra, és hát körülbelül, mint a tenyerünk, egy akkora méretű ilyen szerkezetet kivettek. Akik Márton Áronnak közvetlen munkatársai voltak, azok, és hát ezek közül főleg az Erős Lajos irodigazgató atyának az elbeszéléseit tudom, a püspök úr teljességgel tisztában volt azzal, hogy lehallgatják nem csak a telefonját, hanem az egész lakását, talán még a fürdőszobát is beleértve, és lehallgatták a püspöki székházhoz tartozó kertet is. Ezek után kérdezlek téged, találtál-e forrásokat, vagy erre utaló utalásokat a moszkvai kutatásait során Oroszországban?
Ja, annyit mondanék el a bevezetőben, hogy az már látszik részben egyébként az orosz történeti irodalomból is, tehát az orosz történészek is rengeteg levéltári forrás feltártak arra vonatkozóan, hogy miért így alakult a kelet-európai úgynevezett idézőjelben vett népi demokratikus országokban az egyházpolitika, és megállapítják azt az orosz kollégák is egyöntetűen, hogy ennek az eredőjét Moszkvában, a Szovjetunióban kell keresni. Tehát nem csak általában véve az egyházak elnyomása, vagy a katolikus ellenesség, hanem mindenfajta olyan represszió, ami jellemezte ebben az időszakban ezeknek az országoknak az egyház politikáját, annak az eredője, az előzményei a Szovjetunióba vezethetőek vissza. Na most ezzel kapcsolatban megemlíteném például, hogy a görög-katolikus egyházak betagolása az ortodoxiába Romániában és Csehszlovákiában például, ahol nagyobb számban, vagy Ukrajnában nagyobb számban éltek görögkatolikusok, ez is szovjet minták, szovjet sugalmak alapján történt. Ezt csak azért mondtam el, mert jelezni kívántam, hogy a Szovjetunió az egész időszakban végig folyamatosan kontrollat tartja a kelet-európai szövetséges államai, tehát a kelet-európai szocialista országok egyházpolitikáját, folyamatosan informálódik a helyi egyházügyi szervektől ezen egyházpolitikai iránt, és nagyon sok olyan orosz levéltári forrásra bukkantam, amely arról tanúskodik, hogy a bukaresti szovjet nagykövetség diplomatái, különböző beosztásban lévő diplomatái, főleg egyébként első vagy másod titkárokról van szó. Ez nem a legmagasabb rangú diplomatának számított egy nagykövetségen, viszont mindenképpen ez is értékű az, hogy rendszeresen előkerülnek olyan források, amelyek azt bizonyítják, hogy a szovjet diplomácia folyamatosan kontrollat tartja a román, vagy a magyar, vagy éppen a lengyel egyházpolitikát, folyamatosan informálódik az egyházpolitikai viszonyokról, egyház és állam viszonyáról, és előkerült egy nagyon érdekes forrás 1971-ből, ez év tavaszán a román kultusz és vallásügyi minisztérium vallásügyi főosztályának a főigazgatója Dumitru Dogaru arról tájékoztatja a szovjet diplomatát, hogy tulajdonképpen a mostani román egyházpolitikai kurzusnak már megfelel Máton Áron személyisége, elfogadják őt, mint a legfőbb katolikus egyházi főméltóságot, ami annak köszönhető egyrészt, hogy túlságosan öreg, tehát nem nagyon várhatnak tőle már újfajta kezdeményezést, új iniciatívákat, másrészt pedig arról, hogy kiismerték az ő gondolkodásmódját és az ő habitusát. És ekkor kezdtem azon gondolkodni, hogy valóban hogy ez mennyire lett igaz ez, hogy a román egyházi vezetés, egyházpolitikai vezetés, egyházfelügyelet ismerte az ő gondolkodásmódját. Tudjuk azt, hogy a Securitate levéltárában, amelyet ugye Bukarestben egy állami tanács, egy állami grémium felügyel, óriási terjedelmű, tehát több mint 200 dosszíra rúgó, tehát megközelíti a 300 dossziét, az az iratmennyiség, amelyik az ő megfigyeléseit rögzíti, az ő megfigyelési készült jegyzőkönyveket tartalmazza. Tehát azt mondhatjuk, hogy mikor ő ugye házi őrizetbe kerül, 1955-56-tól, mikor kiengedik a börtönből, akkor napi szinten lejegyzik azt, hogy kivel, mikor és hol beszélgetett. Na most nem tudom, hogyha van még esetleg 2 percem, vagy 1 percem van, akkor elmutatom azt, hogy bennem csak annyi kétel merült fel, hogy ha valakit ilyen sok hosszú ideig megfigyelnek, ugye nem csak évekről, hanem itt tényleg évtizedekről van szó, akkor maga is kénytelen együtt élni ezzel a jelenséggel. Tehát valószínű az, ahogy Károly is elmondta a bevezetőben, hogy Máton Áron tudta azt, vagy sejtette, vagy legalább alapos gyanúja volt abban a tekintetben, hogy őt lehallgatják és megfigyelik. Ez egy nagyon furcsa pszichés viszony lehallgató és lehallgatott fél viszonyában, vagy nexusában. Az egyik tudja a másikról, hogy lehallgatják, a másik tudja azt, hogy a lehallgatott fél tudja azt, hogy őt lehallgatják, és ezt egy módon lehet kivédeni, ha valaki a számára fontos beszélgetéseket, legyen szó akár egyházpolitikáról, akár káderpolitikáról, személyi döntésekről, kivezeti úgynevezett konspirációs terekbe, ilyen lehetett mondjuk egy püspöki hivatalnak az udvara is, amit azért nehezebb volt lehallgatni a korabeli technikai eszközökkel, és én arra gondoltam, hogy Máton Áron nagyon pragmatikus egyházpolitikus volt, ha tudta azt, hogy lehallgatják, akkor valószínű, vagy nem zárhatjuk ki legalábbis, hogy ő is a számára fontos beszélgetéseket ezben a konspirációs terekben folytatta le. Tehát az a nagy kérdés, lezárva ezt a hosszú gondolatsort, hogy a Cseneszászban, tehát a román szekuritátájának a levéltárában lévő nagyon tartalmas és nagyon terjedelmes megfigyelési dossziék, azok mennyire tartalmaznak valóban Máton Áron szempontjából kimerítő információkat.
Nagyon szépen köszönöm. Máton Áron lelkisége, életszentsége, hősiessége itt is tetten érhető, hiszen mindennek tudatában teljesen egészséges, normális keresztény ember, katolikus emberként élt. Ráadásul még, ahogy én a szemtanúktól tudom, azt is pontosan tudta, vagy sejtette, hogy a közvetlen környezetében kik azok a személyek, akik jelentenek róla. Megköszönöm Seres Attila, kedves történész barátomnak a mai alkalmat, hogy eljött és elmondta ezeket az érdekes dolgokat a számunkra. Műsorunk végén megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Kérem, imádkozzanak minél többet, mert mai világunkban az imádság különösen is fontos, hogy az igazságot megláthassuk. Kérjék Márton Áron közbenjárását családjaikért, nemzetünkért, a Szentatyáért, a világ békéért, különösen is Ukrajna, Szíria, Irak és Kurdisztán békéért, a menekültekért, Európáért és természetesen önmagukért is. Műsorunk végén még egyszer elmondom, hogy ezt az élő műsort, amelyet most hallottak, megismételi a Mária Rádió május 4-én este 22 órakor, valamint május 12-én éjjel 1 órakor. Következő élő műsorunkkal pedig május 25-én 18 órakor a szokott időben jelentkezünk, és akkor is Márton Áronnal, illetve azzal a korszakkal, amelyben ő ért, igyekszem érdekes dolgokat hozni a kedves hallgatók számára. Elköszön a hallgatóktól Szálás György, technikus kollégám, köszönöm kedves figyelmüket, szép estét, áldott hetet, áldott vasárnapot kívánok mindannyiuk számára, dicsértessék a Jézus Krisztus, Sós Károly voltam a műsor vezetője.
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus Krisztus, Urunk mondotta, menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá mind a népeket. Mária Rádiónk e havi mottója a küldetés, hiszen október hónapban van missziós vasárnap, amely ezt a feladatot hivatott továbbadni, elvinni a jó hírt, Jézus Krisztus örömüzenetét minél több embernek. Rádiónk ezt a felelősségteljes hivatást, küldetést tölti be, amikor megszólal az evangélium, az örömhír, a jó hír hangján, és hirdeti mindannyiunk felé, hogy megváltottak, megmentettek vagyunk. Gazdasági oldalról rádiónknak nehézségei támadtak, talán többen értesültek, hírforrásokból 12 millió forintos hiánnyal küzd a rádiónk. Szeretettel kérünk minden kedves testvért, akihez ez az üzenet elér, támogassa rádiónkat, hogy minél tovább és minél távolabb juthasson el Jézus Krisztus üzenete és Szűz Máriának közbenjáró szeretete minél több lélekhez, minél több embernek adjon erőforrást, örömforrást, hogy legyen jövőnk, legyen biztonságunk. Legyen ez a mi missziónk, hogy támogassuk a jó hírt, támogassuk a Mária Rádió felelősségteljes küldetését. Köszönjük szépen a figyelmet!
Függőségekről mindenkinek című műsorunkban az alkohol és kábítószer függők lelki gondozásáról, a szerhasználat családi összefüggéseiről és a szenvedélybetegségek nélküli egészséges életről beszélgetünk keddenként 20 óra 16 perckor a Mária Rádióban.